Kedves testvérek, mi atyánk sorozatunkat folytatjuk ezen a vasárnapon is, és így haladunk tovább a múlt héten megkezdett igeversünket, most befejezzük. Így olvasom közöttetek Isten igéjét Máté evangéliumának 6. részéből, a 6. rész 12. versének 2. felét, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Egy vallomással készültem nektek, képzeljétek el, hogy több hétig éltem együtt egy pókkal. Ez úgy történt, hogy lakásban, ahol lakom, egyszer csak arra figyeltem, hogy ott, ahol a fűszereket tartom a konyhaszekrényben, felütötte a fejét egy pók, beköltözött oda, elkezdte szűni a kis hálóját. De én félek a pókoktól. Nem gondoltam, hogy segítséget kellene kérnem, úgyhogy hát úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor abban a sorokban nem teszek semmit. Igen, ám csak a pók szűtte tovább a hálóját. Jó, hát akkor már arra a fél polcra nem teszek semmit. Szűtte tovább a hálóját, még nem egy egész polcról kiszorított a pók, mert én félek tőle, nem tudom kiszedni onnan. Ő meg élte világát, de azért tehát egy ekkora pókról beszélgetünk, nem túl nagy pókról. És úgy ért véget a pók és az én kalandom, hogy egyszer egy barátom jött hozzám látogatóba, próbált benyúlni oda a konyhaszekrénybe, hogy kivegyem valamilyen fűszert. Mondtam, oda nem nyúlunk, az a póké. És akkor kiderült, hogy én félek a póktól, ő nem, eltávolította a pókot. Múlt héten egyébként egy újabb pók költözött be, de őt már hamarabb eltávolítottam. Miért hozom ezt ide? Mert lehet, hogy egy kicsit így vagyunk a mai témánkkal, ami a bűnbocsánat és a megbocsájtás, különösen a másoknak való megbocsájtás. És amikor így először olvastam ezt az ige részt, hogy ebből kellene készülni, ezért elgondolkodtam, hogy kit kérnék helyettesítésre magam helyett ezen a vasárnapon. Mert a megbocsájtás, hát jó, Isten megbocsájt nekünk, de hogy másoknak megbocsájtani? Azért az megdolgozza a szívünket. És ha úgy ülnél most itt a mai délelőttön, mint én ezzel a pókkal, hogy jó, hagyjuk még egy kicsit ezt a témát, még ne vegyünk róla tudomást, hadd bátorítsalak arra, hogy csak tegyük ki együtt magunkat annak, hogy Isten lelke formáljon minket a megbocsájtás kapcsán. Valószínűleg nem leszünk készen egy vasárnap alatt, valószínűleg egyikünk sem lesz készen, én sem vagyok készen ebben a témában. Hiszem azt, hogy szeretné Isten lelke megmutatni nekünk a mi atyánk ezen során keresztül, hogy hogyan lehet élő víz folyama számunkra a megbocsájtás. Ez is a mai igehirdetésünk címe, a megbocsájtás folyamai. És arra hívlak titeket, hogy a folyó képével 5+1 lépésben nézzük meg, hogy mit tanít a megbocsájtásról a mi atyánk. Ezen az egy soron keresztül, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Azért 5+1 lépés, mert van egy 0. lépésünk. A 0. lépés az, hogy ki kell mondanunk, hogy a megbocsájtás az élet forrása. Ahogyan víz nélkül nincsen élet, megbocsájtás nélkül nincsen keresztjén élet. A Krisztushoz tartozásunknak ugyanis az az alapja, hogy elismerjük, Isten uralma valóságos. Valóságos a világ felett, és valóságos felettünk is. Viszont a bűn elválaszt tőle. És ezért van szükségünk az ő segítségére. A segítség pedig megérkezett Krisztusban. És neki köszönhetően van lehetőség az örök bűnbocsánatra. Ez a kiindulási alap, ez mindennek a forrása. Egyébként erről hallottunk bővebben múlt héten és 2 héttel ezelőtt, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogyha esetleg nem hallottuk azokat az ige hirdetéseket, érdemes visszahallgatni. Mert hogy az élet forrása a bűnbocsánat Krisztusban. Azt tudja a mi atyánknak a felolvasott sorát komolyan venni, és magára igaznak tartani, aki ebből a kegyelemből él, akinek az életének, a mindennapjainak a forrása az, hogy Isten megváltott gyermeke. És innen lépünk tovább oda, hogy ahogyan a folyó táplálkozik egy forrásból, és nem apad ki mindaddig, amíg ahhoz a forráshoz csatlakozik, a másoknak való megbocsájtás is táplálkozik valamiből. Van miből táplálkoznia a mi megbocsájtásunknak. És ez a táplálék nem más, mint Krisztus és az Atya kegyelme. Mit jelentenek ezek a szavak a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy azt tud megbocsájtani, aki maga is átélte, hogy megbocsájtást nyert. Azt tud megbocsájtani másoknak, aki maga is megbocsájtott emberként éli az életét. És innentől kezdve az imádságnak ez a része viszont kihívás elé állít minket. Mert ugye ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy Isten szeretetét megélhessük, elengedhetetlen, hogy találkozzunk azzal, hogy ő személyesen a mi tartozásunkat is elengedte. Isten szeretetével a legvalóságosabban az ő kegyelmén keresztül tudunk találkozni. Ez az ő szeretetének a tartalma. És innentől kezdve fontos látnunk, hogy szükségünk van erre a kegyelemre naponként. Ahogy a múlt héten is hallottunk róla, bizony van tartozásunk, és magunktól ennek a tartozásnak nem tudnánk megfelelni, megfizetni. Nem tudunk elég jók lenni arra, hogy törlesszük. És tudjátok, miért fontos ez, testvérek? Mert hogy azt hiszem, sokan szeretnénk bizonyos időközönként jó emberek lenni. Úgy igazán jó emberek lenni. Viszont akinek az a motivációja, hogy jó ember legyen, csak úgy, önmagáért, az tulajdonképpen hátat fordít valaminek, de nem a rossz emberségnek. Próbáljunk meg kapaszkodni, mert ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ha jó ember akarok lenni, akkor nem a rossz emberségtől fordulok el, hanem valójában Krisztus szeretetétől fordítom el magamat. Amíg elhiszem azt, hogy magamban elég jó tudok lenni, addig elmulasztom beismerni azt, hogy segítségre van szükségem. És megfosztom magamat attól, hogy Jézus valós szeretetével találkozzak. Amíg elég jók akarunk lenni, addig nem tudunk találkozni Krisztus szeretetével. Márpedig a másoknak való megbocsájtás, hogyan beszéltünk róla, ebből a szeretetből táplálkozik. A kapcsolataink helyreállása Isten szeretetéből és a Szent Lelkének a munkájából tud valóságosan táplálkozni. Látjuk tehát a megbocsátásnak a forrását, azt, hogy miből táplálkozik. Most következő lépésben nézzünk meg azt, hogy mit jelent tulajdonképpen ez a mondat, mit jelent az, hogy miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A folyó képénél maradva, ahogyan arra hívlak titeket, hogy csak képzeld el, ahogyan hömpölyög a folyó. Bármelyik folyót elképzelheted, akár a Dunapartot, vagy egy másik kellemes folyót vízitúrázó kelőnyben. A folyóról elmondható, hogy folyamatos a sodrása. Folyamatosan folyik. Így a megbocsátás is folytonosan jelen van az életünkben. Folyamatos, mert amikor Jézus imádkozni tanít, akkor a másoknak való megbocsátásról úgy tanít, hogy ez tulajdonképpen előfeltétele az imádságnak. És ezt szeretném felolvasni Máté evangéliumának 6. részének 14. és 15. versét. Jézus tanít arról, hogy hogyan imádkozzatok, és az ámen után azt mondja, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Jézus tehát úgy tanít a megbocsátásról, hogy azt mondja, hogy aki Istennel élő kapcsolatban van, annak a megbocsátó lelkület része lesz az identitásának. Nem egy választható erény, amit kipipálhatunk, hanem az identitásunk része az, hogy megbocsájtunk, folyamatosan megbocsájtó lelkülettel vagyunk. A Krisztusba így bekapcsolódott embert egyszerűen a működése szerint átkódolja a Szentlélek, és belénkódolja a mások felé való irgalmat, azt, hogy irgalmasak legyünk másokkal. És tudjátok, azért fontos ez, mert mindez kijelöli a helyünket és a méltóságunkat Isten gyermekeként. Mert hogy addig, amíg abból élünk, az az identitásunk része, hogy mások mit követtek el ellenünk, hogy mit tettek velem mások, hogy mások hogyan tartoznak nekem lelki értelemben, amíg másokat adósként tartunk fogva, amíg mások velünk szemben elkövetett bűnét dédelgetjük, addig magunkat is visszatoljuk ebbe az adós szerepbe. Az adósság ugyanis létrehoz egy függő kapcsolatot, és nem lesz szabad az sem, aki tartozik, és az sem, akinek tartoznak. És ez a függő kapcsolat megkötöz. Ez a függő kapcsolat behatárol, betesz egy keretbe. Ezzel szemben Isten igéje mást mond azokról, akik Krisztushoz tartoznak. Aki Krisztushoz tartozik, azt mondja az ige, hogy ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Aki Krisztushoz tartozik, az szabad ember. És innentől kezdve lehetünk szabadok, minden ellenünk elkövetett tehertől. És ezen a ponton meg is kell állnunk. Mert ki kell mondanunk azt, hogy ahogyan a Biblia értelmezi a megbocsájtást, az némileg eltér attól, ahogyan a korunkban használjuk, társadalmi vagy pszichológiai szempontból. Más a hozzáállása Jézusnak, és Jézusnak sok szempontból radikálisabb a szemlélete. Mert bosszúállás helyett elengedésre, sebek ápolása helyett Jézus váltságára és gyógyulásra hív meg. Önmagunk megszerelgetése helyett arra hív, hogy tegyük ki magunkat Isten formáló erejének, és ő rámeli a tekintetünket. És azt hiszem, hogy többen lehetünk, akiknek ez nehéz. Megbocsájtani feltétel nélkül, kiskapu nélkül, apró betűs rész nélkül, kitételek nélkül, nagyon nehéz. És egyáltalán hogy mondhat ilyet Jézus? Nem tanult Jézus modern pszichológiát? Jézus nem hallott a transzgenerációs sebekről és arról, hogy egyébként a megbocsájtás mennyire nehéz? Azt nem tudom, hogy Jézus tanult egyébként modern pszichológiát, valószínűleg akkoriban nem, de nem ok nélkül mondja Jézus azt, hogy ilyen a keresztény ember életében a megbocsájtás. Nem ok nélkül mondja, és nem is hagy minket ebben magunkra. A megbocsájtásunk tehát Krisztus kegyelméből táplálkozik, ő a forrása. Folytonos, megbocsájtó lelkületre hív minket arra, hogy ne csak egyszeri alkalom legyen, hanem folyamatosan így legyünk jelen az életünkben aktuálisan jövő nehézségekkel. De szembe kell néznünk a megbocsájtás nehéz oldalával is. A megbocsájtás nem zökkenőmentes. Megint csak a folyó képét hozva, hogy a folyóban vannak kanyarok, vagy halmozódik fel hordalék, ami nehezíti a víz útját, úgy a megbocsájtás során is szembe kell néznünk nehézségekkel. Az első nehézség az, hogy nem mindenkinek az az érdeke, hogy működjön az emberek között a megbocsájtás. És ez valami rajtunk kívülálló dolog. A gonosz ugyanis, akit helyenként a Biblia szétdobálóként említ, pontosan az ellenkezőjét akarja. A bűn a kapcsolataink ellen tör. A saját magunkkal való kapcsolatunk, a másik emberrel való kapcsolatunk és az Istennel való kapcsolatunk ellen tör. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy a bűn olyan törekvés, ami a kapcsolatokat nehezíti, sőt pusztítja. És a gonosznak, a kísértőnek pontosan az a célja, hogy ezeket a kapcsolatokat szétdobálja. Mindenáron azt akarja velünk elhitetni, hogy csak dédelgessük a haragunkat. És lehetőleg haragudjunk Istenre is, amiért különböző bántások érhettek minket. Álljunk csak bosszút, álljunk ki végre magunkért. Vagy ha ez nem működik, akkor hibáztassuk magunkat, vádoljuk magunkat, és tartsuk saját magunkat adósságban. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal törhet ellenünk a gonosz. És nagyon fontos, hogy nem az a cél, hogy ne állj ki magadért. Nem az a cél, hogy veled bármit meg lehessen tenni, hanem az a cél, hogy ahogyan magadhoz viszonyulsz, és ahogyan a téged érő hatásokat megéled, azok Isten szeretetében gyökerezzenek. És ebből kiindulva állj ki magadért. Ebből kiindulva szólj, ha szólsz. Ebből kiindulva tudj elengedni, ha elengedsz. A valóság az, hogy bár a bosszú ideig óráig kielégíthet, de valójában több kárt okoz, mint hasznot, mert fenntartja pontosan azt a függőséget, amiről az imént beszéltünk. Az önvád bár kezdetben alig látható, mint a kis pók a szekrényemben, de idővel hatalmas kárt tud okozni. Mi tehát a megoldás? Hogyan tudunk szembenézni ezekkel a nehézségekkel? Néven kell nevezni a bűnt. Meg kell állni Isten előtt. Erre van lehetőségünk az úrvacsorában. Ezért gyakoroljuk azt, hogy megújítjuk a szövetségünket Istennel. De nem csak ilyen alkalmakkor, hanem nemrégiben olyan sokat beszélgettünk a gyülekezetünkben, a böjt kapcsán arról, hogy Isten jelenlétében időzzünk bűnbánatban. Ha viszont Isten megszabadít, akkor valóban szabadok vagyunk. Néven nevezni tehát a bűnt, de nem itt megállni, hanem élni a kegyelemmel, és élni azzal a lehetőséggel, hogy Isten szent lelke munkálkodik bennünk. Gondoljátok el, testvérek. Csak gondold el, hogy mire vagy képes magadtól. Hogy magadtól meddig tudsz eljutni. Isten szent lelke, végtelen távlatokat képes kinyitni előtted. Végtelen távlatokat képes kinyitni a kapcsolataidban, a közösségeidben, a mindennapjaidban. Isten lelke, képes azokba a helyzetekbe is belépni, amik neked emberileg megbocsáthatatlanok, mert van ilyen. Isten lelke, képes minden fájdalmunkba belépni. Ott velünk időzni. Nem fordul el. Nem megy el akkor, hogyha most valami olyan van előtted, amit akár évek, évtizedek óta hordozol, és még mindig nem tudtad átélni a megbocsájtás örömét. Nem hagyott ebben. Te se hagydott magadat, mert nem mondott le rólad a mindenható Isten. És igen, testvérek, ez nagyon nehéz. Ezért beszéltünk arról, hogy mindez folyamat és állandó lelkület. Mert hogy nehéz megállni és elengedni tartozásokat. Különösen akkor, amikor a másiknak fogalma sincs róla, hogy mit tett ellenünk. Vagy amikor már nincs lehetőség kiengesztelődni személyesen. Ami viszont fontos, hogyha egyszer valamit megbocsájtottál, akkor bátran légy szabad. Mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És talán úgy ülsz most itt, mint akinek ez nehéz. Mint aki nehezen hallja ezeket a szavakat. És azon gondolkodtam, hogy olyan jó lenne bizonyságtételeket felhozni. Több holokauszt túlélő például leírja azt, hogy ahogyan szabadult, és később akár találkozott fogvatartójával, már Isten gyermekeként hogyan tudott megbocsájtani. De nem vagyok benne biztos, hogy ez az, amire most itt szükséged van. Mert lehet, hogy pont erre a részre tudsz nagyon nehezen rezonálni. Mert talán azt gondolod magadról, hogy neked nem megy a megbocsájtás, és soha nem is fog. Hogy te soha nem tudsz majd olyan közel kerülni Istenhez. Talán pont ezzel bántod magadat visszatérően. Talán pont így nem tudsz szabadulni kínzó gondolatoktól. Krisztus arra hív a mai délelőttön, hogy csak ne add fel, mert ő sem adta fel, hanem mindvégig kitartott a kereszten azért, hogy nekünk már legyen lehetőségünk a szabadságra. És eszembe jutott egy középiskolai tornaórai élmény, magasugrás. Magasugrásnak az a lényege, hogy van egy ilyen rúd, bizonyos magasságban, futsz, és azt át kell ugrani. És én a kettes szintre így feltette a tanár úr ezt a lécet, és napnál is világosabb volt számomra, hogy én ezt a kis 163 centimmel biztos, hogy nem fogom tudni átugrani, még el is képzeltem, hogy ez biztos ilyen betonból van ez a léc, és ha neki esek, akkor még meg is ütöm magam, fájni fog, nagyon kellemetlen lesz. Ezért azt csináltam, elég violás, nekifutottam, és a léc alatt így átcsúsztam. Tudjátok, mi történt ezzel? Hogy meg se próbáltam. És azzal, hogy meg se próbáltam, rögtön kizártam magam annak a lehetőségéből. Hogy egyébként megéljem, hogy milyen megpróbálni, és lehet, hogy nem megy elsőre, de milyen fejlődni, milyen folyamatban lenni, milyen segítséggel élni, milyen rábízni magamat esetleg valaki másnak a segítségére. Ha meg sem próbálunk megbocsájtani, azzal rögtön kizárjuk magunkat a kegyelem lehetőségéből. Azzal nem élünk az Istentől kapott gyermeki jogunkkal, azzal, hogy a mindenható Istenhez tartozunk, hanem visszaminősítjük magunkat adós szerepbe. Ezzel szemben, ha átadjuk Istennek az uralmat, ezekben a helyzetekben is, akkor megláthatjuk, hogy hogyan van velünk, hogyan lép mellénk, és hogyan tesz csodát ellenállhatatlanul az életünk patthelyzeteiben is. Látjuk tehát, hogy mit jelent a folyamatos megbocsátó identitás. Látjuk, hogy hol vannak ennek a nehézségei. A következőkben azt nézzük meg, hogy mit jelent mindez a közösségre nézve. A folyó képénél maradva, hogy a folyót vízcseppek alkotják, ezek a cseppek közösen adnak ki egy hömpölygő tömeget, úgy mi is közösségbe vagyunk elképzelve, és a mi atyánk egy közösségi imádságunk. Az a közösség, ahol a tagok gyakorolják önmaguk és mások felé a megbocsájtást. Ilyen hömpölygő folyammá válik, mekkora ereje van az úduló víztömegnek. Akik megélik együtt, hogy Isten felszabadítja őket, ők közösen képesek és szabadok lesznek őt dicsérni, szolgálni és cselekedni az ő nevében. Az első keresztjének Krisztus nevében csodákat tettek, gyógyítottak. Ez a gyülekezet számtalan csodát élt meg abból, hogy képesek vagyunk munkálni a helyreállást Isten nevében. Hogyan lehetsz mindennek a tagja? Csak kezd el. Kezd el kicsiben. Nehezen megy? Hogyha nehezen megy, akkor talán érdemes megnéznünk azt, hogy mivel van tele a kezünk. Valaki ezt a képet használta a megbocsájtásra, hogyha tele van mindenféle csöcsebecsével a kezünk, és zsonglőrködünk vele, és visszük a saját dolgainkat, akkor ha valaki ajándékot hoz nekünk, lehet életünk legfontosabb ajándéka, de nem tudjuk megragadni. Nem tudjuk magunkhoz venni, mert már telepakoltuk magunkat minden mással. Engedd el, ami a kezedben van, hogy megragadhassd azt, ami érkezik, és őt, aki érkezik. És ebből szabadság fakad. És ugyanígy figyelmeztet is minket ez a kérés. És azért, mert nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük a mi atyánk szövegét, akkor ez az első olyan kérés, ami valami olyat kér, amitől kevesebb lesz. Eddig gyarapodást kértünk. Legyen kenyerünk, növekedjen Isten dicsősége, legyen velünk a mi atyánk. Most valaminek az elengedését kérjük. Viszont ez az elengedés hoz felszabadulást. Ugyanis, ahol viszont nincs jelen a megbocsájtás, ahol nincs jelen az a lelkület, hogy érhibázni, hogy Krisztus tanítványaiként mindannyian úton járunk, és fokozatosan formálódunk, az a közösség szétesik. Bátran imádkozzunk hát azért, hogy a szűkebb és tágabb közösségünkben tudjunk élni a megbocsájtás ajándékával. A megbocsátás pedig ne feledjük, hogy teljes elengedést feltételez. Nincsen olyan, hogy megbocsájtok, de azért. Nincsen egy utolsó esélyt kapsz, de utána vége. A megbocsátás nem más, mint a megélt szeretet. Az a szeretet, amit Istentől kapunk, és így adunk tovább. És ebben Jézus adja meg a mértéket. Egyfelől a felolvasott lekciónkban is tanít, matekosok kedvéért 70x7-szer, de még inkább elénk adja a mértéket az ő keresztjében. Mert ő valójában mértéktelenül megbocsájtott azoknak, akik nem tudták, hogy mit tesznek. És megbocsájtott neked is. Így mehetünk tovább. Ezzel a megbocsátó lelkülettel a közösségeinkben. Így rajzolódik tehát ki előttünk a megbocsájtás folyama. És elérünk oda-vissza, ahonnan indultunk. Az életforrása a megbocsájtás. Odaérkezünk vissza, hogy aki megéli mindezt, azt élteti ez a folyam. Mégpedig úgy élteti, hogy levegőt kap, elég tágasságot ad a mindennapok kihívásaihoz. Ugyanis akinek már mindent elengedtek, az képes nagyvonalúan elengedni másoknak is a tartozást, és szabadon élni. Gyertek, éljük meg ezt a szabadságot most az úrvacsorában is. Amen. És éljünk hálaadással. Gyertek, így adjunk most hálát imádságban Istennek. Mindenható Atyánk, köszönjük neked azt, hogy ünnepelhetjük a szövetséget veled. Köszönjük a találkozás lehetőségét, azt, hogy te úgy láttad jónak, hogy erősíts minket. Nem csak szavakkal, nem csak igével, hanem látható jelekkel is. Köszönjük a dicséretek szavát, az ének szavát. És Urunk, így vágyunk arra, hogy írd valóságosan a mi szívünkbe, eltörölhetetlenül, hogy mit jelent a te kegyelmedből és szeretetedből élni. Így kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki munkálod a megbocsájtást a szívünkben. És különösen imádkozunk azokért, akiknek ez most nehéz, akiket bántottak, és nehéz elengedni, akik talán nem is tudják, hogy miért, de valamiért harag van a szívükben. Kérünk, Úr Jézus, hogy te légy az, aki határt szabsz a vádaknak, és megmutatod, hogy mit jelent a te irgalmadból élni. Kérünk, hogy üzd messze tőlünk a kísértőt, amikor ellenünk támadna ezekkel a gondolatokkal. A te nevedben, Urunk, szeretnénk minden gondolatot fogjul ejteni, és csak várni azt, hogy a te szabadításod munkálkodjon a mi életünkben, és a mi életünkön keresztül. Így hozzuk eléd a közösségünket, a gyülekezetünket, különösen azokat, akik most távol vannak betegség vagy más elfoglaltság miatt. Urunk, kérünk, hogy te légy az ő megszólítójuk, az ő védelmezőjük, az ő gyógyítójuk. És kérünk, hogy akik terhektől roskadnak, azok hadd találjanak nálad enyhülést, mert te vagy az, akire vethetjük a mi terhünket. Dicsérünk téged azért, mert elkísérsz, mert jelenlévő Úr vagy. Kérünk, hogy cselekedd meg a mindennapjainkban is, hogy ebből az irgalomból élhessünk. Nem csak egyénileg, hanem ebből élhessen a mi gyülekezetünk, a mi egyházunk és a mi népünk. Ámen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.